A bolt alsó szintjét lilára festették, és a hatalmas üvegablak mögött hívogató kirakat kínált mindent, ami levendulás. Volt itt szappan, csokoládé, fürdősó, illatgyertya, sőt még kézzel varrott levendula mintás konyharuha is. Az áruval feltöltött üzlet azonnal rabul ejtette a szívem, nem csak az isteni finom levendula illat miatt, hanem mert minden egyes négyzetméterén ott volt anyám látsága, szeretete és kreativitása. A polcokon virágmintás fémkannák, apró szobrok, levendulával töltött zsákok, a falnál pedig egy lilára festett asztalka, két puha fotellel, benne párna, és az asztalon könyvek és édes aromájú mécses. Apró bolt a sétányon, ez a címe Hidasi Judit új regényének, amelynek tengeren túlról hazatelepülő főhőse Éva meglepetten ismerkedik anyja üzletével, aztán megtudja, hogy néhány hétig itt is kell majd laknia, a balatonparti bolt emeletén. Évát megrohanják fiatalkori emlékei, sőt egykori barátnői és a fiú, akibe valamikor szerelmes volt, rögtön élete részeivé válnak. Induljon ez az interjú Hidasi Judit íróval, a levendula illatú üzlettől, hogy létezik-e a valóságban.
Fizikailag nem, igazából csak elképzeltem, hogy én milyen helyen csinálnék üzletet, hogyha egyszer csinálnék egy üzletet. A levendulát azt nagyon szeretem, nagyon régóta, de szerintem ez egyébként érződik is a könyvön, meg azt nem tudom, hogy tudod-e, vagy a kedves hallgatók tudják-e, de én gyertyaöntéssel, meg kozmetikum gyártással is foglalkozom, úgyhogy tőlem egyáltalán nem idegenek a mindenféle ilyen herbáriumok, olajok és egyebek. Úgyhogy a levendula szeretete innen is jött, hát illetve én Tatán élek is hozzánk, közel van egy szomódi levendula farm, amit nagyon szeretek, meg szeretek arra felemenni, úgyhogy a levendula szeretete innen jött, de egyszer valaki talál egy ilyet, akkor küldje el nekem, mert nagyon szívesen elmegyek és megnézem, úgyhogy...
Annyira magával ragadó ez a hely, ahogyan írod ezeket a reggeleket, ugye ez az üzlet, ez egy fontos helyszín, és úgy látom, hogy nem ez az egy könyv játszódik majd itt, hanem sorozatot tervezel, tehát hogy ez egy kultikus hely lesz. Amikor arról van szó, hogy ez a főhős itt kiül a Balatonpartra, szinte meditatív állapotba tud ettől kerülni, és egyébként meg aki bemegy ebbe az üzletbe, az is hihetetlen jól érzi magát. Szóval van ennek egy ilyen nagyon különleges hangulata, atmoszférája.
Maga a Balaton nekem a gyerekkorom, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk úgy, akik még emlékszünk arra, hogy milyen volt akkor, amikor még szabad strandok voltak, le lehetett menni, tényleg az ember random fölült akár a vonatra vagy a buszra, nekem nem volt autónk, és édesanyám kaposvári születésű, úgyhogy nincs olyan messze, sokat jártunk le. De szerintem, hogyha kimondom azt, hogy Balaton is tég, vagy kimondom azt, hogy balatoni nádas, vagy lángos, vagy fagylalt, akkor mindenkiben elindul egy olyan kép, vagy egy olyan hangulat, amivel ezt fel tudja idézni. Ez egy ilyen generációs emlékhalmaz, amiből mindannyian táplálkozunk, hát én is. És amikor készültem a könyvre, vagy megszületett ennek a gondolata, akkor egy olyan helyet szerettem volna kitalálni, ahol tényleg a főhős egy nagyon zaklatott párkapcsolat után, évek után egyszerűen csak hazatalál. Tehát, hogyha azt mondod, hogy érződik itt a harmónia, meg érződik az, hogy itt milyen jó lenni, akkor örül a írói énem, mert akkor sikerült úgy megírni ezt, ahogy én tényleg szerettem volna, hogy jön neki ez a hazatérés, ez otthona, legyen mindennel együtt. Tehát, hogy az egész utca valóban az egy hosszú távú terv. Egyébként írom már a második részt, úgyhogy én most megint ott vagyok a sétányon, ha lehet így mondani fejben mindenképpen. Hát sajnos fizikailag nem vagyok a Balatonon, de itt is jó.
És reggelente jön az illatos péksütemény az ajtóba.
Sajnos nem jön az illatos péksütemény, az akkor van, hogyha én megsütöm itt az illatos péksüteményt a hűtőből, de lesz ennek is még története vagy szerepe a következő részekben, úgyhogy én azt gondolom, hogy a pék is egy nagyon jó pofa vagy szerethető karakter lett, akinek azért van még sztoria, amit ki lehet bontani a továbbiakban.
Igen, a kicsit komolynak, vagy kicsit komornak látszó Laci Pék, aki mindig rendületlenül hozza a péksüteményt reggelente, és olyan szerethető már az első találkozás után.
Hát, de kicsit mogorva, igen, de azért azt tudjuk, hogy a mogorva embereknek mindig van valami jó sztoriuk, hogy mitől ilyenek.
Azt mondtad, hogy zaklatott életű ez a főhős. Ő Amerikából tér haza, és nagyon fontos arról beszélnünk, hogy milyen tapasztalatokkal, nem is csak a párkapcsolatát illetően, hanem hogy egyáltalán az, hogy 18 évesen elmegy Amerikába, és 38 évesen tér vissza. Azért az egy más szemlélet, egy más életmód, amit onnan ő hoz. Milyen neki a találkozás az itthoniakkal, a régi életével, a múltjával?
Hát anélkül, hogy elszpoilereznünk, hogy miért jön haza, és miért tart ilyen sokáig neki a száműzetése, vagy nem is tudom, a szerencse próbálása, ami miatt elmegy. De az fontos tudni az Éváról, aki a karakter ebben a könyvben a főhős, hogy igazából ő, hát azt írom is, hogy mint a kis királyfi, hogy elmegy világot látni, és akkor azt gondolja, hogy ott minden könnyű és szép, és Amerika az ígéret földje, aztán ez nem egészen így történik, és aztán eljön egy pont, amikor hazajön, de azt sem mondom el, hogy mi, mert tényleg nem akarom lelőni, mert ugye úgy bontakozik ki, nem derül ki rögtön ez elején, hanem közben-közben ismerjük őt meg egyre jobban, de hát nagyon sok tapasztalattal és mindenféle dolgokkal a puttonyába tér haza, igen, Balatonra. Ez nem tudok rólam, hogy én is jártam arra, és egészen fiatalon, már nagy vizen túl, úgyhogy egy picit az én tapasztalataim is benne vannak ebben, meg hát azt igyekeztem megírni, hogy azért ez nem egészen úgy van, hogy hazajövünk, és akkor is minden csak úgy egyszerűen történik, hanem föl kell venni a fonalat. De hát szerencsére van ő neki ebben segítsége, két nagyon jó barátnője, akik viszont várják őt, meg itt van az édesanyja, meg hát aztán lesz egy férfi ember is, ugye, aki neki nagyon fontos lesz. Úgyhogy igazából egy olyan szituációban találja magát, ahol több a segítség, mint a hátráltatás, és ez fontos, fontos üzenet a könyvnek, hogy segítsük egymást inkább, mint hátráltassuk, ha már lehet választani.
És Éva történetében lesz még annak jelentősége, hogy ő az előző 20 évet külföldön töltötte, és ilyen nagyon más kultúrában? Ezt azért is kérdezem, mert például a történet vége felé van egy mondat azzal kapcsolatban, hogy ő ott kint megtanulta, hogy csak azzal foglalkozzon, amin tudna változtatni. Amin nem tud, az, ami nem foglalkozik. Hogy ezek a magyar sajátosságok, amik ugye így rátelepszenek rögtön, ahogy hazaér, hogy mindenki mindenről tudni akar, pletykák indulnak, stb. Hogy arra ő vállat van? És azon gondolkodtam, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont lehet, hogy a szemlélete kapcsán más is előbukkan majd a történetben, ami jól jön neki, hogy nem itt szocializálódott.
Hát abból a szempontból mindenképpen érdekes az ő története, hogy szeretném a második részben is őt, tehát én nem felejtjük el teljesen, hogy ő van és mi történik vele, annak ellenére, hogy a második részben nem ő van a központi helyen, de én azért szeretném tovább fűzni azért is a történetét, mert nem egészen ér azért ott véget, hogy ő ott lakik a boltban, tehát hogy ő benne azért vannak olyan, hogy is mondjam, el nem ért álmok, vagy olyan dolgok, amiket ő még szeretne tovább vinni, tehát én nem érzem befejezetnek az ő történetét, szerintem nem is az. Én érdekes, amit mondasz, mert így nem gondoltam bele, de hogyha azért ugye az amerikai életérzésre gondolunk, vagy arra, hogy take it easy, ugye, amit ők mindig mondanak, hogy ugye egy kicsit könnyedén, egy kicsit lazábban, annak én még szeretnék egy picit teret hagyni, már csak azért is, mert a következő részben, ami a Nórinak a története, ott azért szükség lesz támogatásra szintén, tehát hogy nem fog ártani, hogy van velük egy olyan nő, aki hoz magával azért egy kis könnyedséget.
Nóri az egyik barátnő, ugye van egy szingli barátnő,
igen.
És van a családanya, három gyerekes, állandóan igen, elfoglalt családanya.
Igen, hát az nem egy könnyű a választás, igen, a három kisgyerek. Engem minden könyvben érdekelnek a női sorsok, tehát hogyha megnézzük a korábbi könyveimet, mindig ilyen erős nőkkel, tehát nem is konkrétan újrakezdők, mint ugye ebben a sorozatban, de engem nagyon, nagyon érdekel most az, ami így történik a 2020-as években a nőkkel Magyarországon, szerintem azért ez izgalmas, nem szakemberként, hanem mint íróként értem ezt, tehát hogy nem szociológusként, hanem íróként, de hát én is nyitott szemmel járok, tehát én is látom, hogy ugyannyira más női sorsok vannak, izgalmas helyzetek, függetlenül attól, hogy ki az, aki traumatizált, és miben traumatizált, hogy mit kell feldolgozni, de hát azért az sem egy unalmas szitu, hogy mondjuk a Nóri hogy került oda, hogy 38 évesen tök csinos filigrán csajsz, és nincs párja. Tehát ez ki kell fejteni, vagy ezzel foglalkozni kell, és ez engem nagyon érdekel, tehát ez lesz a következő rész. Hát aztán majd megyünk tovább a három gyerekes családanyára, hogy ő hogy tudja a zsonglőrködést. csinálni, vagy hogy tud ő boldogulni, de az ő sztoria is szerintem érdekes lesz majd.
Igen, nagyon mai az, ahogyan ők megélik azt a nyomást, ami rájuk nehezedik. Ennyi idősen már kellene társat találnod, ugye ő egy ingatlan ügynök, a Nóri nagyon jól végzi a munkáját, nem biztos, hogy erre vágyik, de sikeres a szakmájában. De a másik két barátnő is érzi ezt a fajta nyomást, azért mindenki úgy érzi, hogy beleszólhat egy nő életébe, hogy hol kéne már tartania, és hogyha nem ott akar, vagy nem úgy sikerült, érezze rosszul magát.
Az egész sorozatnak alapvetően ez volt nálam a kiinduló pontja, hogy egy picit elegem lett abból a nyomásból, ami alatt a nők folyamatosan vannak. Tehát, hogy aki tényleg nagyon tudatosan nem tud azzal foglalkozni, hogy ez lerázza magáról, vagy legalábbis függetlenítse magát a mindenféle nyomások, tehát most itt elkezdhetnénk a média, a szocmédia, az egész társadalom, minden, tehát amin most keresztül megyünk, az biztos, hogy nagyon, nagyon szorongó életet él, és biztos, hogy nem egy jó út ez, hogy folyamatosan azzal foglalkozunk mi nők, hogy mit gondolnak rólunk mások. Nem azt mondom, hogy feltétlenül magas sarkucipőbe végig kell gyalogolni, és le kell szütyülni magasról mindent, de az egy nagyon fontos tanulsága, és ezt csak magamról is tudom, hogy az én életemnek, amikor eljutottam arra pontra, hogy na jó, akkor most ezt nagyon tudatosan befejeztük, hogy akkor kire hallgatunk, mit olvasunk el, mit húzunk magunkra, mi az, ami idegeskedünk, stb. Tehát, hogy ezt nem lehet épésszel, amit nem lehet minden elvárásnak megfelelni, nem megy. Szerintem, aki errefele indul, az nagyon rossz irányba jár, tehát, hogy kell sokkal tudatosabban szűrni szerintem ezeket a dolgokat.
Anélkül tényleg, hogy elszpoilereznénk, de ez egy érdekes probléma a regényedben. Milyen reflexek alakulnak ki abban, akár a kapcsolat elmúltával is, aki egy manipulátorral kell, hogy éljen, akinek a szerelméről kiderül, hogy csak saját magát szereti, őt nem annyira. Ugye ez egy ilyen kortünet, ez a narcisztikussal élni és tőle megszabadulni, és szerintem a regényedet olvasva sokan magukra ismernek. Milyen utóhatásai vannak, milyen reflexek alakulnak ki egy nőben, akár hogyha egy ilyen férfival élt?
Hát szerintem egy most teljesen függetlenül attól, hogy narcisztikus ember, tehát a szerelmes párunk, tehát effektív, akivel kapcsolatban vagyunk, vagy esetleg egy barát, vagy egy kollega is lehet, tehát nagyon meg tudja keseríteni az ember életét, és az első lépés, hogy ezt föl kell ismerni. És amikor ezt felismertük, hogy ez a helyzet, akkor általában szerintem, vagy legalábbis az én tapasztalatom és a környezetemben élőknek a tapasztalata az, hogy ha magadból nem tudod megoldani, és nem tudsz kiszabadulni ebből a spirálból, amiben ez az ember téged belerángat, akkor terápiába el kell menni, és ezzel foglalkozni kell, már csak azért is, mert ezek az utórezgések, amikről te is beszélsz, tehát, hogy amikor kvázi ez a karakter is a regényben ugye végigmegy ezeken, hogy ez is ezért van.
Mármint, hogy ezért akkor nem boldogulok bizonyos helyzetekben, vagy ezért igen, nincs elég önbizalmam?
Igen, nincs elég önbizalmam, hogy ugyanazok a rossz minták ismétlődnek, hogy a reflexióim azért vannak, mert ő elnyomta ezt, vagy ugye ez egy nagyon komplex halmaz, akkor nagyon jó, hogyha van szakember, aki ebben segít. Persze van, aki ezt saját maga is meg tudja oldani, ki tudja beszélni, tovább tud lépni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg az első pont, amikor erre ráébredsz, már az egy tök jó szituáció. De egyébként erre nagyon sokat lehet most olvasni magazinokban erre-arra. Tehát azt látom, hogy azért van előrelépés ebben a helyzetben, hála Istennek, de aki tényleg nem tud ezzel egyedül boldogulni, az jó, hogyha kér egy kis segítséget, mert tényleg évekre vissza tud vetni egy ilyen kapcsolat, egy ilyen rossz kapcsolat, most legyen az baráti, szerelmi vagy munka kapcsolat egy narcisztikus személlyel.
Nagyon izgalmas alakja a regényednek az Éva anyja. Milyen volt az ő kapcsolatuk, amikor még itthon volt Éva, amikor még kislány volt, meg aztán már nagykamasz, mielőtt útra kelt, és elment Amerikába, és hogyan tér most haza, hogy hogyan gondol az ő kapcsolatukra, azért sok évig nem beszéltek, és volt mitől tartania.
Ez is egy olyan kapcsolat, amivel szeretnék még a következőkben foglalkozni, tehát hogy azért itt is van kiaknázatlan dolog, de egyébként, hogyha lehet ilyet mondani, nekem Zsuzsa az édesanyja a kedvencem, tehát én is nagyon-nagyon a szívembe zártam, nagyon-nagyon szeretem.
Nagyon klassz nő. Szeretném ismerni.
Ugye, olyan jó lenne, hogyha lenne egy ilyen bolt, ami utcán is, vagy be lehet ülni a Zsuzsával beszélgetni. De hát ő egy pedagógus, hogy le is van írva, tehát ő tanár az egész jellemével, meg mindennel, ahogy ő úgy van, tehát hogy mindent és mindenkit próbál tanítani, de hát a lányával azért az elején nem annyira könnyen boldogul, de én azt gondolom, hogy azért a végére úgy nagyjából ugye egymásra találnak.
A számít, hogy ő egyedül nevelte Évát?
Hát én azt gondolom, hogy ő 100%-osan alárendelte az életét annak, hogy ő neki van egy lánya, és azt gondolom, hogy egy kicsit ezért talán nehezen is nyelte azt le, hogy ez a lány nem igazán akart utána hozzá visszajönni. De aztán egy másik kérdés az, hogy ez nem az ő személyének szólt, hanem annak a szituációnak, amiben az Éva, most megint próbálok nem spoiler, ezt ugye Amerikában él, de egy édesanyjának nagyon-nagyon nehéz lehet ilyen sokáig távol maradni a gyerektől, tehát adjuk meg neki azt a pontot, hogy tök jogosan dühös ezért. Ugyanakkor viszont az első pillanatban, amikor ők újra találkoznak személyesen, és megérkezik a gyermek a nagy Vizentúrról, akkor azért ugyanúgy ott van az a szeretet, meg az a harmónia, amiben ő fölnevelte a lányát.
Ez az anya vagánynőnek tűnik, de farmer, póló, rövid haj, csinos, fiatalos, dinamikus, és úgy tűnik, hogyha a többi nővel összevetjük, nő alakkal, vagy akár az összes többi szereplővel, aki a regényedben megjelenik, hogy ő az, aki igazán képes tenni is az álmaiért. Tehát, hogyha valamihez tehetsége van, vagy valamiben lehetőséget lát, azt ő nem halogatja, megteszi, amit meg lehet.
Igen, de hogyha megfigyeled, akkor a Tamás, ugye, aki a férfi szereplő, ő ugyanilyen. Tehát, hogy ők nem véletlenül értik meg egymást. Tehát a Zsuzsa meg a Tamás, ők azért nagyon, nagyon pendülnek, meg nagyon értik egymást, meg nagyon egymásra találtak, mert ő ugyanilyen. Hogy ugye is hangzik többször ugye a regényben az a kulcsmondat, hogy engedd meg magadnak. Tehát, hogy ezt a Tamás folyton mondja az Évának, hogy engedjél meg magadnak dolgokat nyugodtan, mert az élet az nem csak arról szól, hogy dolgozunk és nincs benne, tehát hogy ki kell belőle venni azt is, ami jó. És a Zsuzsa egyébként nyilván a kora meg a tapasztalata folytán, és ő ezt már tudja, hogy hát az élet az rövid, srácok, az a helyzet. Tehát, hogy ő azért noszogatja ezeket a lányokat előre a maga kendőzetlen, vagy kemény, vagy magány módján, ugye nem is egyszer még olyan Nórinak is beszól, hogy te miért is vagy még mindig szingli, és akkor ott van ilyen nagy kérdés, hogy hát ezt ilyet már nem mondunk 2022-ben anya, ilyet már nem PC ilyet kérdezni a lányoktól, de hát engedjük ezt meg neki, mert ő egyrészt egy más generáció, másrészt ugye egy csomó mindent letett az asztalra, meg hát nála jó indulatból fakad, mert ő azért szeretné, hogy ezek a lányok, akiket mégiscsak a születésük óta ismeri ezeket a kislányokat, neki kislányok, hogy mindenki boldog legyen, hát ez milyen jó lenne.
Ez a jó Tamásban, hogy ő tényleg szabadon gondolkodik, pedig hát elég sok korlát van körülötte is, szóval, hogy meg kell felelnie több helyre, és hát ez elég nyomasztó neki. Azért nem olyan felhőtlen az ő élete, mint ahogyan elsőre gondolnánk.
Hát ez a végére kiderül, hogy ez neki is van a tányérján. Én egyébként őt nagyon, nagyon szeretem, tehát ő az egyik kedvenc férfi karakterem, akit így valaha leírtam, meg az ő szerelmüket is nagyon szeretem, mert így valahogy egy olyan egymásra találás van az Éva meg a Tamás között, ami nagyon tiszta és nagyon őszinte, és nagyon sokszor mondják is egymásnak, hogy de tényleg mondd, hogy mit gondolsz. És ez milyen jó lenne, hogyha tényleg ilyen kapcsolatok lennének most, nem, hogy nem kellene sakkozni. Igen, szóval Tamásnak is van feldolgozni valója, de hát majd odaérnek egymáshoz, ő is vissza fog köszönni a további részekben.
Hiszel abban, hogy azok a szerelmek, vagy azok az érzelmek, amelyek ilyen gimnáziumi korra vezethetők vissza, azok tényleg áthúzódnak akár évtizedeken át? Szóval, hogy vissza lehet találni valakihez, akit akkor úgy engedtünk el, hogy ott volt a szívünkben, és mindenkivel minden történik, és egyszer csak ott van, ott áll vele szemben, és ugyanazt érzi, amit annó.
Szerintem van ilyen. Ismerek egyébként a környezetemben olyan párt, akik gimnázium óta együtt vannak, és még mindig nagyon szép kapcsolatuk van. És ismerek olyat is, akik érettségi találkozón, hát nem a 20-on, hanem a 30-valahányodikon találtak egymásra, miután már mind a kettő elvált, vagy nem is tudom, szabad volt, vagy elérhető, tehát ilyet is ismerek. Azt gondolom egyébként, hogy a gimnáziumi évek azokban van valami ilyen varázslatos, mert az olyan jó kamasznak lenni, meg olyan, tehát az utolsó lépés még a felnőtti válasz, amikor még tényleg mindent lehet, és mindent szabad, és szabadság, és jaj, de jó. Vagy legalábbis én így emlékszem sajátomra. És aztán elképzelhető, hogy vannak olyan szerelmek, amiket ki kell várni. Én örültem, hogy ez így eszembe jutott. de arra nagyon törekedtünk a szerkesztőmmel, a Bettivel, hogy rögtön az elejétől, tehát már az első fejezet előtti epilógus részben is legyen egy olyan érzése az embernek, hogy hát igen, ennek a fiúnak, meg ennek a lánynak meg lesz dolga egymással. Én szerettem ezt így megírni, hogy rajtuk kívülálló okok persze vannak, amik ugye kellenek a regényben, hogy kicsit izgalmas legyen, vagy bonyolult legyen, de hogy ők ketten gyakorlatilag a nulladik kilométertől azt érezték, hogy akkor ez itt most megvan, és akkor rendben van, és az így oké, ez a kapcsolat.
Hidasi Judit íróval beszélgettünk Apró bolt a sétányon című könyvéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.